Együtt az életért, gyerekekről, felnőttekről, kismamákról, kisbabákról, szülőkről és nagyszülőkről.
Az Együtt az életért egyesület műsorát hallják.
Egyenesen az ENSZ-ből. Köszöntöm hallgatóinkat az Együtt az életért egyesület mai adásában. Két hetente jelentkező műsorunkban az életvédelem különböző aspektusait vizsgáljuk meg. Életvédelem alatt nem csak a sajnos mára már széles körben elterjedt abortuszt és az egyre terjedő eutanáziát feszegetjük, de beszélgetünk a sérült emberekről, az idős gondozásról és az ide kapcsolódó jogi szabályozásról és nemzetközi tendenciákról is. Március közepén New Yorkban jártam, az ENSZ Nőügyi Bizottságának ülésszakán. Ez a minden év márciusában megrendezett program a legnépesebb az ENSZ-ben. Ide vonza a föld minden tájáról a civil szervezeteket, nagyjából 4000 szervezet képviselteti magát a rendezvényen. Minden évben újra tárgyalnak egy-egy dokumentumot, aktualizálják a kor kihívásainak eleget téve. Idén a vidéki nők helyzetét járták körbe a tárgyalások, az olykor infrastruktúra, azaz úthálózat, telefonhálózat vagy kórházi ellátás nélkül élő nők helyzetét javítva. Olyan komoly kérdésekre is próbálnak választ találni, mint a gyerekházasságok megszüntetése, amikor egy kiskorút kiházasítanak például, vagy a női nemi szervcsonkítások megszüntetése, ami sajnos ma is valóság egy-egy közösségben. A legnehezebb ezekben a kérdésekben a hiedelmekkel és a családon belüli szokásokkal megküzdeni, hiszen a kiskorú lányokat leggyakrabban a családtagjaik kényszerítik a házasságba, az abortuszba vagy a rituális csonkításokba. Mindezen kérdések mellett megjelennek a nők szabadságára és jogaira hivatkozó korlátlan abortuszt hirdető feminista csoportok és az azonos neműek házasságát propagáló LMBT aktivisták is. Igen, sajnos a nagy nemzetközi szervezetekben is megjelenik az élethez való jog eltiprása, megfeledkeznek a magzatról, a születendő életről. Ötleteiket stratégiába építve próbálják előadni. Homályos kifejezéseket használnak, a szabadság és az ember szeretet mázával öntik le az abortusz és az eutanázia valóságát. Olyan kifejezésekkel, mint a szexuális és reproduktív egészség és az ehhez kapcsolódó szexuális jogok próbálják becsempészni a nemzetközi jogi dokumentumokba a korlátlan abortuszhoz való hozzáférést. Hogy mit is jelent ez? Azt jelenteni, hogy akár 12 éves lányok szülői hozzájárulás nélkül titokban végeztetnék el a műtétet. Vagy Magyarországnak is hozzá kellene járulnia az afrikai nők abortuszaihoz. Nem áll túl jól a szénánk ezen a téren. Más szófordulatok, mint a család különböző formái, vagy a szexuális orientáció és nemi identitás kifejezések magukkal vonzák az azonos neműek házasságának és a gender, mint társadalmi nem, elfogadását. Azok az országok, akik ezt elfogadják, az egyik legmagasabb szintű kötelezettséget húzzák magukra. Mivel már több évtizede megy a húzavona az abortuszról és az LMBT emberek külön jogairól az ENSZ-ben, nem csak adhok vitákról hallunk, hanem masszív stratégiával állunk szemben. Már az oktatásba, az iskolai tantervekbe is beszivárognak ezek a kifejezések. Nekünk magyaroknak külön nehézséget okoz, hogy ezeket a témákat erőteljesen képviseli az Európai Unió csoportja a nemzetközi tárgyalásokon, aminek mi is részei vagyunk. Ezért is nagyon fontos, hogy eljusson a hangunk, eljussanak a keresztény értékek ezekre a fórumokra. Ha nem vagyunk jelen, olyan, mintha nem is léteznénk.
Thank you.
Anyaként és keresztényként is fontosnak tartom, hogy a gyermekeink ne találkozzanak idő előtt olyan dolgokkal, amikre nincsenek felkészülve. Nem arról van szó, hogy elhitetem velük, hogy a gólya hozza a kisbabát, aztán pironkodva fél információkat adok nekik. Ezt nem tartom helyesnek. Sőt, úgy gondolom, hogy a párkapcsolatról, a családi életről, a nemzés felelősségéről szükséges az iskolai környezetben is beszélni. De mindezt a maga idejében, racionális keretek között kell megtenni. Mit is értek ez alatt? Bizonyára ismerősen cseng önöknek is a WHO és az UNESCO neve. Ezek az ENSZ, azaz az Egyesült Nemzetek Szervezetének szakosított szervei, azaz megvalósítják az egyezményekben foglaltakat. Sajnos néha olyan ötletek kerülnek az asztalukra, amelyek nem tükrözik a tagországok által elfogadott egyezményes dokumentumokat. És itt jön a lényeg. Ez a két szerv, a WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet, és az UNESCO, azaz az ENSZ nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezete, olyan szexuális nevelési programmal álltak elő, ami finoman szólva megkérdőjelezhető egy kelet-európai szülő szemével. A WHO például 0-tól 4 éves korig szexuális ingerlést tanítana az oviban, az 5 éveseket felvilágosítaná az azonos nemek kapcsolatáról, 6 éveseket a pornográf tartalmakról. Az UNESCO mintha versenybe szállna abban, hogy ki tud meghökkentő programmal előállni. 5 évesen a gender, mint társadalmi nem alapjait ismertetné meg, és a szexuális viselkedésről oktatná őket. 9 éveseknek a szexuális stimulálásra adott reakciókról, a 12 éveseknek a béranyaságról tanítanának. Lehet, hogy egyes szülők egyetértenek azzal, hogy erre a tudásra szükségük van az óvisoknak és az alsósoknak. Magam részéről inkább megadnám a gyermekeimnek a lehetőséget, hogy erről otthon, családi környezetben, a koruknak és érdeklődésüknek megfelelő módon beszélnék róla. Ezzel nem vagyok egyedül. Szinte mindenki meghökken, amint megtudja, hogy mit tartalmaznak ezek a programok. New York-i kintlétünk során az egyik legliberálisabbnak mondható ENSZ delegáció egyik tagja nem hitte el, hogy valóban ezt propagálja a WHO és az UNESCO. A direkt erre a programra készült szóróanyagunkban megjelöltük a forrást is, ami bebizonyította számára, hogy sajnos ez a valóság. A nagy nemzetközi szervezetekbe beépültek az abortuszlobbi és az LMBT harcosok emberei, és kendőzetlenül propagálják elveiket minden lehetséges fórumon. Jelenlétünknek és munkánknak hála tudatosult egyes delegációkban, hogy miről is van szó. Több éve küzdenek az életvédő csoportok az ilyen radikális szexuális irányzatok megfékezésével és a gyermekekre káros tananyagok kiiktatásával az ENSZ tárgyalásokon. Idén sikerrel jártunk, és nem került be a záró dokumentumba egy csokor radikális elem. De a harcnak nincs vége, folytatnunk kell a küzdelmet, és jelen kell lennünk, hogy a keresztény értékek is megjelenjenek a nemzetközi dokumentumokban. De mit tehetnek ezzel szemben a szülők, akiknek nincs lehetőségük az interneten kutakodni és az ENSZ szervek programjait bogarászni? Először is tudatosítanunk kell magunkban, hogy mi, szülők vagyunk a gyermekünk első számú nevelői. Nem az iskola, nem az állam. A gyermekünk azt tanulja, amit mi szeretnénk, hogy tanuljon. Legyen az egy szerintünk nem neki való film az osztálytermek interaktív tábláján, vagy felvilágosító programok kétes tartalommal. Nem légből kapott, amit most mondok. Nekünk 1998-ban már vetítettek a középiskolában az óvszer használatról filmet. Olyat, amit ma a Facebook pornográf tartalom miatt letiltana. Legyünk észen. A gyermekeinket nem biztos, hogy úgy világosítják fel, ahogy mi szeretnénk. Ne adjuk át ezt a feladatot az iskolának, hanem mindig a koruknak, érettségüknek megfelelő módon beszélgessünk velük. műsorunkban az ENSZ-ben tett látogatásunkról és a nemzetközi szervezetek által propagált szexuális nevelési programokról esik szó. A szülők, mint a gyermekük első számú nevelői beleszólhatnak, sőt, bele is kell, hogy szóljanak a gyermekük oktatásába. Az iskolával együttműködve kell a következő generációt jó irányba terelgetnünk. A gyermekek párkapcsolati nevelésére szükség van, de nem mindegy, hogy milyen formában történik ez. Néhány perccel ezelőtt beszéltünk az Egészségügyi Világszervezet, a WHO, és az UNESCO szexuális nevelési programjairól, melyek igencsak megkérdőjelezhető tételeket tartalmaznak. De ne feledkezzünk meg a jó kezdeményezésekről sem. Egyre több családi életre nevelés program jelenik meg itthon is, mint például a nem csak katolikus iskolákban terjedő, egy évet lefedő CSÉN program. Vannak rövidebb, inkább csak a párkapcsolatra fókuszáló programok, mint például a Teen Star. Ezek a programok a termékenységet értékként mutatják be, kincsként, amire vigyáznunk kell. Hiszen ha a gyerekek megtanulják, hogy a hormonok szedése milyen veszélyeket rejt magában, vagy a hosszú távú párkapcsolat a másikkal való lelki, nem csak testi közösségben működik, akkor a következő generáció egészségéért tettünk valamit. Egy következő lépés lesz az, amikor a gyermeknemzést nem úgy állítjuk be, mint valami olyasmit, ami ellen védekezni kell, vagy az abortív készítmények adják meg a biztonságot az együttlétben. Talán ez az idő is eljön egyszer. Sikerült mikrofon végre kapnom Veres András püspökatyát, akit az egyház hozzáállásáról kérdeztem. Püspökatya, egyre több szó esik arról, hogy újabb és újabb nevelési programok, családi életre nevelési programok és szexuális nevelési programok látnak napvilágot, és egyre több szülő ért azzal egyet, hogy az iskolai környezetben erről beszélni kell. Mi a véleménye püspökatyának erről a dologról?
Egészen biztosan kell, mert sajnos össztársadalmi szinten az állapítható meg, hogy nagyon kevés szülő csinálja ezt jól, ha egyáltalán csinálja. De kicsit az egyéni véleményem más. Nem feltétlenül vagyok híve az intézményesített ilyenfajta nevelésnek, mert meggyőződésem, hogy minden gyerek, akár fiúról, akár lányról legyen szó, másképpen érik. És az lenne igazán jó, ha a szülők alkalmasak, képesek lennének arra, hogy amikor neki az kérdés, amikor valami kérdés, akkor a szülőtől, mint leghitelesebb helyről megkapja a gyermek a választ. Nyilván, ha ebben a nagymama, a nagypapa segít, az is helyén való, de a szülők lennének szerintem az az elsődleges fórum, ahol ennek helye lenne, hiszen ők látják a gyermek érését, ővelük van a gyermek olyan bizalmas kapcsolatban, hogy ilyet is meg tud kérdezni, sőt, még esetleg, amit innen-onnan összeszedett, még azt is kontrolláltatni tudja a szülővel. Tehát én azt gondolom, hogy nem intézményesen kell nekiesni a dolognak, hogy akkor most elérkeztél a 10 éves vagy a 12 éves korra, akkor neked ezeket már illik tudni, és akkor ráöntjük az információkat. Nem, azt gondolnám, hogy a családban lenne nek a helye, de miután látjuk, hogy sajnos sok család ezt nem tudja adni, azt gondolom, hogy nagyon óvatosan a személyre, az egyénre figyelve kellene megtalálni a módját annak, hogy a gyermek kellő időben, de csak annyi információhoz jusson, amire akkor szüksége van, és akkor biztosan nem fog benne zavart támasztani, mert esetleg ő még nincs azon az érettségen, de már ilyen jeleknek kellene lenni, akkor teljesen zavarba jön értelemszerűen. Tehát ezt elkerülendő, azt gondolom, hogy a szülő tudja ezt legjobban megtenni.
A katolikus iskolákban van-e valamilyen központosított családi életre nevelés program?
Vannak programok, amelyeknek én, mint iskola fenntartó, szívesen szoktam helyet adni, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon szép kezdeményezések vannak ezen a téren, akár ez a Pure Fashion, ami most úgy tűnik, hogy nagyon sokaknak kedves Győröt több iskolában megcsinálták már ennek a mozgalomnak a tagjai. központilag intézményesítve nincsen, de azt gondolom, hogy az a helyes magatartás, ha az iskolai igazgatók erre odafigyelnek, és helyet adnak a keresztény értékrend szerinti felvilágosításnak, mert nekünk is be kell fogadnunk nyilván a védőnői szolgálatnak ilyen irányú tevékenységét. Ott esetleg jobb esetben tudunk találni olyan védőnőt, aki a mi értékrendünket követi, de ha nem, akkor nagy bajban vagyunk, mert lehet, hogy éppen ellentétes véleményt hall a gyerek ahhoz képest, amit esetleg osztályfőnöki órán, vagy egy-egy tanárral, vagy a szülő gyermek kapcsolatban hall a gyerek. Elindult egy pozitív értékszemlélet változás ezen a téren, hogy a több gyermeket azt nem tehernek tekintik, nem lenézően tekintenek ezekre a családokra, ahol több gyermeket vállaltak. Valószínűleg igazi változás akkor lesz, ha a szóhasználatunkban is eljutunk egy másfajta gyakorlatra, amikor nem terhességről, hanem áldott állapotról, vagy gyermekvárásról fogunk beszélni. Ez nagyon tudatos törekvés eredménye lehet csak, hogy mikor fog bekövetkezni, nem vagyok proféta, még akkor is, ha a püspöknek kellene profétai jellemvonásokkal rendelkezni, ezt nem tudom megmondani, mert nyilván ehhez nem elég egy-két ember, egy-két fecske nem szokott nyarat csinálni, de hogyha ezt nagyon tudatosan mi keresztények fölvállaljuk, szerintem végbe mehet egy változás. Miként azért látjuk az elmúlt években is, ha nem is túl jelentős, de mégis bizonyos változások a nagycsaláddal, annak a képével kapcsolatban végbe ment.
Köszönöm szépen! New Yorkban az ENSZ Nőügyi Bizottságának 62. ülésszakán voltunk. A tárgyalások mellett párhuzamosan futó programokon vehetnek részt az érdeklődők. Több ilyen programra is ellátogattam, és örömömre szolgált, hogy a Szentszék előadásaira is sikerült bejutnom. Már csak azért is, mert 2013-ban pont egy ilyen szentszéki programon vettem részt, amikor Rómában megválasztották Ferenc pápát, és felszállt a fehér füst. Megerősített a hivatásomban ez a mozzanat. A delegációk és a civil szervezetek által rendezett párhuzamos programokból most egyet emelnék ki, ami különösen megérintett. A Down-szindróma világnapján március 21-én vettem részt a Vatikán által szervezett programon. Megismertem egy 23 éves Down-szindrómás lányt, aki szépségkirálynő jelölt volt az egyik amerikai államban. Főiskolára jár, és így gondolkodik magáról. Idézem. Szószólója vagyok azoknak, akiknek különleges szükségleteik vannak, mivel hiszem, hogy Isten mindannyiunkat különleges céllal teremtett. A programon megismerkedhettünk egy családdal, ahol az apa korábban rendőrként dolgozott. Szolgálunk és védünk, szól a rendőrök jelszava. Ezt a mottót különösen magáévá tette, amikor megszületett a Down-szindrómás gyermekük. Kiáll a várandóság alatti szűrővizsgálatok ellen, mivel ezeknek szerinte egy célja van: elpusztítani a születendő életeket. Erőteljes gondolat, hatalmas igazságtartalommal. Így szolgálja és védi ő a Down-szindrómás embereket, köztük a még meg nem születetteket. A programon levetítették azt a rövid filmet is, melyet a Jérôme Lejeune alapítvány készített, és Down-szindrómás gyermekek üzennek benne leendő anyukájuknak. Megható pillanatok voltak. Az ENSZ ülésszakain tehát jelen vannak a liberális irányzatok mellett a mi keresztény egyházunk tagjai is. Jó, hogy jelen vannak, jelen vagyunk, mert így sikerülhet megfékezni azokat a radikális mozgalmakat, melyek az emberi életet ellenségként, a sérült embereket teherként és a családot az erőszak helyszíneként mutatják be. Jó, hogy jelen vagyunk a nemzetközi szervezetekben, de még jobb hazajönni a családunkhoz, a gyermekeink ölelésébe, szüntelen csacsogásukba és a mindennapok megszokottságába. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat. Az Együtt az Életért Egyesület a krízisbe jutott kismamákért és a családokért dolgozik. alkalmanként részt veszünk nemzetközi kezdeményezésekben, hogy hallassuk hangunkat és megmutassuk keresztény értékeinket. Álljunk ki bátran keresztény értékeinkért itthon és külföldön egyaránt. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Köszönöm a viszonthallásra!
Családban. Az Együtt az Életért Egyesület műsorát hallották.
Íreink következnek.
A mikrofonnál Szigler Luisi. Tegnap április 2-án volt az Autizmus Világnapja.